Lejcsungtaóról, a japának vérengzéséről. Tapasztalt kézzel összerakta a mozaik kockákat, és arra a megállapításra jutott, hogy gyerekjáték lesz megszereznie az agyag hadsereget. Már persze, ha egyáltalán létezik. Ekkor már ketten tudták, hogy Wang Pin kicsoda. Von Rottensteinerék és Vörös Sárkány. Wang Pin viszont tökéletes biztonságban érezte magát. És nem utolsó sorban biztos győztesnek, csak hogy a Vörös Sárkány nem szokott hozzá, hogy zsákmányát elhalásszák az orra elől. Még akkor sem, ha az ellenfél olyan dörzsölt és gátlástalan tömeggyilkos, mint Lei Chung-tao. Az események tovább bonyolódtak. Ezekben az előkészületektől terhes években felbukkant Dél-Kelet-Ázsiában dr. Kamu. Mi már tudjuk, hogy az egykori Lakoszter hadnagy is von Rottensteinerhez hasonlóan a bosszúnak szentelt az életét. Von Rottensteiner már biztosan tudta, hogy Wang Pin azonos Lei Chung-taoval, hiszen mi másért vette volna meg a lakatlan laoszi hegycsúcsot. Úgy döntött, hogy Lei Chung-taót, nevezzük akár Wang Pinnek, szüntelenül szemmel tartja. Minden lépéséről értesülni akart, nehogy ismét eltűnjön a szeme elől. Ezért küldte Ázsiába a dr. Kamut. Hogy a doktor milyen ürüggyel férkőzött a gyanakvó és bizalmatlan Wang Pin kegyeibe, nem tudjuk. Bizonyára valamelyik régi ismerőse ajánlotta, vagy művészet rajongó körökbe futottak össze, ki tudja. Minden esetre megismerkedésük első évében már üzlettársak voltak. De az üzleten kívül alig, ha nem, volt még valami más is, ami összekötötte őket. Az, hogy dr. Kamu orvos volt. Wang Pinnek pedig minden oka megvolt rá, hogy ne igen vizsgáltassa magát idegen orvosokkal. Nem tudom, értik-e, mire gondolok. Errefelé igencsak divat a tetoválás. Esküdni mernék rá, hogy annak idején Lei Chung-tao is rá tetováltatott valamit a testére. Mondjuk egy tekergőző sárkányt, vagy a császár nevét, esetleg valamelyik szerencsét hozó írásjelet, ami elárulhatta volna őt. Ne feledjük, hogy Lei Chung-tao neve ott szerepelt a körözött háborús bűnösök listáján. Ismétlen minden oka megvolt rá, hogy nem utogassa magát ruhátlan idegen orvosok előtt, csak hogy. Az öregség előhozza betegségeket. És ahogy a betegségei szaporodtak, Lei Chung-tao egyre inkább bízni kezdett az európai orvostudományban. Elismerem, a tűszúrás csodákra képes, de az európai vagy amerikai műszerezettség mégiscsak megnyugtatóbb. Dr. Kamu talán orvosi praxisának a segítségével férkőzött Lei Chung-tao, azaz Wang Pin kegyeibe.
Erre mint te jöttél rá? Suttogta áhítattal Mál.
Büszkén kihúztam magam, aztán folytattam. A Vörös Sárkány megértette, hogy az agyak katonák megszerzésére irányuló erőfeszítéseiben a legnagyobb ellenfele Wang Pin. Persze a legviccesebb az volt a dologban, hogy egyikük sem tudta pontosan. Hol vannak a katonák? Csak annyit sejtettek, hogy Laoszban, a háromcsúcsú hegy valamelyik csúcsa alatt. Az sem meglepő továbbá, hogy Vörös Sárkány pontosan úgy gondolkodott, hogy von Rottensteiner asszony. Ő is ellenőrizni akarta Wang Pin minden lépését. Gondolom nem kis erőfeszítésébe került, hogy olyan ember találjon, akit beépíthet Wang Pin közvetlen környezetébe. S hogy a dolog még mulatságosabb legyen, azt hiszem éppen dr. Kamut szűrta ki magának. Erre utalnak azok az események, hogy Wang Pin és jövendő feleségét éppen dr. Kamu hozta össze. A dolog, mondhatnánk, szépen futott a sineken, bár bizonyos hiba azért becsúszott. Vörös Sárkány számításába alig, ha nem túlságosan is lebecsülte Wang Pint. Igaz, hogy a hajdani tömeggyilkos, öregedő oroszlán volt már, de még elég foga maradt ahhoz, hogy széjjel tépje a körülötte ólálkodó sakálokat. Bár feleségül vette Pai Miangot, pontosan tudta, hogy mit csinál. Tudta, hogy a lány a Vörös Sárkány szeretője volt, s hogy a sógor nője is kapcsolatban állt a sárkánnyal. Feltételezhetően csak az esküvő után értesült mindenről, amikor már nem igen tehetett semmit. Kérdéses persze, hogy akart-e tenni akármit is. Öreg ember volt, s botorság lett volna tőle, ha érdeklődik ifjú hitvese múltja iránt. Az meg, hogy a Vörös Sárkányhoz fűzte Gyengét kapcsolat egyáltalán nem érdekelte. Nem sejtette ugyanis, hogy a vörös sárkány is érdeklődik az agyak katonák után. Ha sejtette volna, alig hanem jóval korábban ér véget Pai Miang ifjú élete. Mindezeken kívül Wang Pinnek volt még egy mindent ütő kártyája a többiekkel szemben. Nevezetesen az, hogy kitűnő kapcsolatot fűzték az egymással szemben álló laoszi hercegekhez. Talán még támogatta is őket. Mondanom sem kell, hogy a hercegeknek fogalmuk sem volt róla, kicsoda valójában Wang Pin. Így vásárolhatta meg az egyik hegycsúcsot, közvetlen a régi buddhista kolostor mellett. Hogy miért nem vette meg a harmadik hegycsúcsot is? Miért tette volna? Neki csupán bázisra volt szükség a környéken, hogy a sír után kutathasson. Honnan sejthette volna, hogy kinek a területén van az agyak hadsereg? Alig, hanem óriás pofonként hatott rá, amikor értesült róla, hogy a harmadik hegycsúcsot is megvásárolta valaki, méghozzá egy ismeretlen fickó, akit a környék meói csak fekete hercegként emlegettek. Elképzelhetjük feleketlen dühét, amikor ráébredt, hogy valószínűleg még valaki rást tartolt Huanti kincsére. Wang Pin minden követ megmozgatott, hogy megtudja, kicsoda a fekete herceg. Végül is képtelen volt jó ismerőseihez, a laoszi hercegekhez fordulni. Feltehetően Buon Aung volt az, aki elárulta neki, hogy a fekete herceg nő. Wang Pin agyában ekkor megmozdult valami, felébredt benne a régi elhárító, és kombinálni kezdett. Végigpergette magában az elmúlt időszak eseményeit, és arra megállapításra jutott, hogy csúnyán és szemérmetlen rászedték. A vörös sárkány hozzáadta valamelyik szeretőjét feleségül, és aztán, amikor a feleség jelentette, hogy Wang Pin birtokot vásárolt Laoszban, a vörös sárkány gyorsan követte a példáját. A vörös sárkány tehát arra számított, hogy majd ő, Wang Pin vezeti Huanti agyak hadseregének a nyomára. Természetesen von Rotte és Teigner is meghökkent kissé, amikor értesült róla, hogy a harmadik hegycsúcsot is megvette valaki, és a fekete herceg területén lázas építkezés folyik. Egyelőre azonban nem nyugtalankodott, tudta, hogy a lejáratra nem bukkanhat rá senki. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen, néhány európai bűnöző is felbukkant. Nemrég kaptam az értesítést, hogy a palermói rendőrségnek sikerült kinyomoznia egyet s mást Tarantelliről. Bár ez annyira mellékszál, hogy részletes ismertetésétől bízvást eltekinthetünk. Tekintsük el, bólintott a biztonsági főnök. A dolog tehát, röviden összefoglalva, így nézett ki. Von Rottensteiner, nagyapó, dr. Camus és Van Broeken készen álltak végrehajtani a halálos ítéletet Lei Chung-taon és saját magukon is. Említettem, hogy ekkor már megszületett bennük az önmegsemmisítés terve, bár azt hiszem, Van Broeken nem egészen úgy gondolta a dolgot. A szobrokat behelyezték a föld alatti katedrálisba, beélesítették a robbanó szerkezeteket is, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A sírgödör készen állt, hogy befogadjon mindenkit, aki megérett a halára. Ezután dr. Camus kivételével visszautaztak Európába. Wang Pin, a fekete herceg, közben elkeseredett kísérletet tett, hogy megtalálja a sírt. Wang Pin végérvényesen letelepedett a laoszi fennsíkon azzal az ügyjel, hogy visszavonul a világ zajától. Tudta, hogy egy-két év alatt el kell dőlnie mindennek, vagy megtalálja az annyira áhított katonákat, vagy valaki elhappolja előle. Ezt pedig mindenára meg akarta akadályozni. Holding viszont kettős életet élt. Nappal sógornő volt, éjszaka fekete herceg. Hát nagyjából ez volt a helyzet. Laoszban, amikor von Rottensteiner úgy döntött, hogy elérkezett az idő a cselekvésre. Említettem az arab közmondást, ha a hegy nem megy muhara között, minden más. Von Rottensteiner azt kívánta, hogy mindazok, akik érdekelve vannak a dologban, ott találkozzanak a föld alatt, az agyakkatonák szomszédságában. Kegyetlen, őrült terv volt. Kiötlésénél csak megvalósítása nehezebb. Vajon milyen ürügyjel lehet Wang